igét, mégpedig a Máté evangéliumából. A 45. vers következik a 24. fejezetből. Tehát a Máté 24:45-től a fejezet végéig, 51-ig. Így szól az ige. Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az Úr, hogy kiadja nekik az eledelt idejében? Boldog az a szolga, akit ilyen munkába talál az Ura, amikor megjön. Bizony mondom néktek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig a gonosz szolga így szólna szívében. Késik az én Uram, és szolgatársait verni kezdené, és együtt enne és inna a részegekkel. Megjön annak a szolgának az Ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem is gondolja. Akkor ketté vágatja, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Ez egy érdekes ige szakasz. Tulajdonképpen kapcsolódik az előző részhez szorosan, mert a múltkor elég részletesen beszéltünk, illetve nem csak a múlt alkalommal, hanem már az előző alkalommal is az Úr Jézusnak az eljöveteléről. És ez a fajta eljövetel, igaz a második eljövetel, ez be fog következni, és erről beszélt nagyon részletesen az ige az előző alkalommal, és fog majd beszélni a 25. versnek a végén is. Tehát érdekes az, hogy ahogyan a szöveg fel van építve, hogy beszél az Úr Jézusnak az eljöveteléről, hogy milyen jelek fogják megelőzni ezt az eljövetelt, és hát az ember azért jó, hogyha figyeli a híreket. A fiaim nekem mindig mondják, hogy persze, apu, mert te mindig megnézed a híreket, hát miért lenne ez baj, hogyha az ember figyelmez a hírekre. És hát a testvérek biztos hallották, hogy tegnap Japánban megint óriási földrengés volt. Szóval ezek mellett nem lehet elmenni. Vagy el lehet? Hát persze, hogy el lehet. Hát földrengés máskor is volt, 1000 éve is volt, volt 100 éve is, volt a lisszaboni földrengés, meg lehet sorolni. De nyilván nem is a földrengés, elég szomorú, hogy van. És nyilvánvaló, hogy ennek megvannak a geotermikus, meg fizikai okai, de én azt gondolom, hogy sokkal fontosabb nekünk az a fajta szellemi valóság, hogy ezek jelek, ahogy már hallottuk többször is, amire figyeljünk oda, hogy az Úr Jézusnak az eljövetelét meg fogják előzni. És még egy dolgot szeretnék az előző részhez kapcsolni, mégpedig a fügefának a kihajtását, igaz, azt mondja itt, vagy azt olvastuk a 32. versben, okuljatok a fügefa példáján, amikor már zsendül az ága és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. És hát ez így van, mert a fügefa hajt ki a legkésőbb, hogyha figyeljük a természetet, most már van nálunk is, tehát ezen az égőben is fügefa. És amikor elkezd hajtani, akkor sokszor először a termése jön, nem a levele, és közel van a nyár. És ez igaz, de ennek a szellemi jelentése a fontos, mégpedig az, hogy nem csak 1948 ilyen értelemben, hogy a zsidóság igaz államot hozott létre, és megalapulhatott, vagy megalapíthatták a többi közel-keleti vagy keleti asszír birodalom meg hasonlókkal szemben az egyetlen állam, ami létrejöhetett, és ez nem lehet véletlen, hanem ez Istennek az üttervébe benne van. És az, hogy levelet hajt, annak számomra az a jelentése, hogy vannak, lesznek olyan zsidó emberek, akik az Úr Jézushoz fordulnak. Mert levelet hajt, gyümölcsöt terem. És ezek jelek. Jelek, ezt sokszor nem látjuk, vagy nem tudunk róla. Mert ez a másik dolog is lehet, de azért ismerünk olyan zsidó származású embereket, akik megtérnek az Úr Jézushoz, és közel van a nyár, vagyis közel van Jézusnak a visszajövetele. És ezért mondja az ige, igaz, beszéltünk erről is, de ez az ige szakasz, amelyet felolvastam, egy rövidebb rész, és hangsúlyossá teszi azt, hogy vigyázzatok, és készen legyetek. Ezt az Úr Jézus mindenkinek mondja. nekünk is, és mondta az akkor élőknek is, hogy vigyázzatok, és készen legyetek. Igaz, a vigyázás az az őrállásnak, vagy az őrállónak a felelőssége. Azért az őrállónak a felelőssége, mert ha valaki volt katona, akkor tudja, hogy ha őr kellett állni, akkor a parancsnoka bármikor ellenőrizhette. Hajnali fél kettőkor, meg fél négykor is, amikor a legnehezebb ébren maradni. Mert egész éjszaka őrködtél. És utána már reggel váltanak, na de fél négykor is ébren kell maradni. És hát nyilvánvalóan az ébrenlét az arra vonatkozik, hogy úgy, ahogyan a szőlőtő példázatában olvastuk, vagy utaltam rá, hogy maradjunk a szőlő tövön. Tehát a vigyázás az arra vonatkozik, hogy az életemnek a gyakorlati része, nem az elméleti, hanem a gyakorlati része az legyen az Úr Jézussal mindennapi élő kapcsolatban. Mert onnan kapom a nedvet. Igaz? Igazából nyilván a szellemnek a vezetését, Isten szent lelkének a vezetését, de a szőlő onnan kapja a nedvet. Akkor él. És azért mondja itt az ige az előző rész végén, hogy vigyázzatok, mert nem tudjátok, melyik órában jön el az Uratok. Nem tudjuk a napot se, nem tudjuk az órát se, hiába kísérleteznek egyesek, hogy kiszámítsák. Nem lehet, mert Jézus azt mondta, hogy egyedül az Atya tudja. Én nem is értem egyébként, hogy hogy lehetnek olyanok, de nem akarok ebbe belemenni, akik ennek ellenére számítgatják, hogy mikor jön vissza az Úr Jézus. Nem lehet. Jézus egyet mond, hogy készen legyetek, azt hiszem a Csia könyve olvastam egyszer erre egy példát, hogy valahol Erdélybe fölmásztak a háztetőre, és várták az Úr Jézus valamikor 1800-as években, és hát persze megszégyenültek, mert nem jött vissza az Úr Jézus. Vagyonokat eladták, hát mindent megtettek, mindenről lemondtak, botor módon, bután. De ott volt benne az emberi ész, az emberi ráció, hogy hát majd én kiszámolom, mert én okosabb vagyok, meg tudok mérni egy olyan csillagot is, igaz, ami nagyon-nagyon távol van, és felfedezek valami életet a világűrbe. Mintha nem mondaná a Biblia, hogy élet van. A mennyben, igaz? Ezt nem kell kutatnunk, mert tudjuk, hogy oda megyünk. Mert az Úr Jézus helyet készített nekünk. Tehát amikor itt azt mondja az ige, hogy vigyázzatok, és a másik, hogy készen legyetek, igaz, az megint ugyanolyan fontos, hogy legyünk készen arra, hogy az Úr Jézus bármikor visszajöhet, ott a tolvaj példázatot hozza. Nem akarok vicc irányába elmenni, de a gyerekek biztos ismerik, de a felnőttek is a Reszketes Retek Betörő című filmet. Igaz? És abban van, hogy a fiú, ő mindig készen van, mert mindig tudja, hogy jönnek a betörők. Na nyilván ez egy vicc, ez egy poén, de olyan értelemben, hogyha tudná a házura, hogy mikor jön a tolvaj, akkor felkészülne rá. Na de az mit jelentene? Az azt jelentene, hogy egyetlen egy éjszaka sem alszom. Ugye? Tehát azt nem lehet gyakorlatilag megtenni, mert abba kifáradna az ember. Tehát nyilván nem erre vonatkozik, hogy készen legyünk, hanem arra, hogy aki készen van, annak az élete, a gyakorlati élete, az az Úr Jézus szeretetével kitöltött, mindennapban megélt élet. Nem pedig a magam dolgaival való foglalkozás. És ebbe sokszor úgy vagyunk vele, igaz, vagy legalábbis én, hogy bizony sok minden olyan dolgot teszünk, amit nem kellene, hanem sokkal fontosabbal kellene foglalkozni az Úrnak a dolgaival. Készen lenni, hogy tudjon bennünk teljességre jutni Istennek az akarata, az engedelmességünkbe. És ezután mondja ezt a három példabeszédet az Úr Jézus, az okos gonosz szolga, a tíz szűz és a talentumok példázatát, tehát ez az előző részhez kapcsolódik, mind a három, és mind a háromnak egy-egy gyakorlati értelmezése vagy magyarázata. És hát azt nagyon jól tudjuk, hogy a Biblia mindig igenekbe és nemekbe gondolkodik, nem isekben, mint mi. Mi isben gondolkodunk. Régen a szocializmusban volt úgy, hogy hát elvégezte az ember nagyjából a munkát, mert ment haza, és otthon el kellett végezni még a második gazdaságba is, hogy meg tudjon élni a család. tönkre is ment a szocializmus. Na jó, ennek nem csak ez volt az oka, de ez ilyen is munka volt, igaz? A félig végzett munka az gyakorlatilag nem munka. Semmilyen területen. Emlékszem, volt ismerősöm, aki tanított kapálni, és azt mondta, hogy figyelj csak, úgy is lehet, egyet kivágsz, a következőt nem vágod ki, hanem egy lépéssel arrébb mész, és ráhúzod a földet. Volt egy másik ismerősöm, aki azt mondta, úgy is lehet betonozni, hogy nincsen benne az a sok cement. Föl is tört az a járda. És még lehetne sorolni. Ezek a félig végzett munkák. És az ember ilyen, hogy ó, nem kell azt teljesen megcsinálni. Jó lesz az apunak úgy is, amikor mondja, hogy fiam, csináld meg ezt vagy azt. Jó lesz az. Az öreg már nem vesz észre, de hogy nem észreveszi. Tehát csak rendesen lehet elvégezni valamit. Azért mondja itt az ige, ez az okos és a gonosz szolga, ahogyan nevezi, hogy vagy rendesen végzek valamit, vagy sehogy. Mert ha félig végzek valamit, akkor sehogy nem végeztem el. Csak ezt nem szeretjük. Mert ezt sokszor megmondják nekünk. Hogy lehet úgy megműteni valakit, hogy benne hagyjuk a tűt a sebbe? Meg lehet. Vagy valami szoktak sajnos előfordulni ilyen dolgok, hogy valami benne marad. Véletlenül. Hát ilyen nincs. Hát nem lehet. Mert azért elkezd vérezni. Tehát nyilván a rendesen végzett munka az, amiről szól. Nem tudom, hogy ismerik-e a testvérek Arany Jánosnak az utolsó versét. Ez nem irodalom óra, nem azért kérdezem. De az utolsó verse, megmondom, az a címe, hogy Sejtelem. És ebbe a Sejtelem, egy rövid vers, azt mondja Arany benne, hogy életem 66. évébe köt engemet a Jóisten kévébe. Betakarít régi szokott csűrébe, vett helyembe más gabonát cserébe. Arany egy hívő ember volt. Nem véletlenül szereti András bácsi, aki most nincs itt. Arany egy hívő ember volt. Azt mondja, hogy betakarítja azt, amit ő elvégzett, mert ő igyekezett becsületesen, úgyis végezte. Úgy végezte a feladatát, hogy tökéletesen, teljesen, ami rajta múlik. Mert hát vannak olyan dolgok, amelyek nem rajtunk múlanak. És hát itt a két szolgát állítja elénk az ige, az éberséget, a virasztásnak a hiányát állítja szembe egymással, igaz, az okos szolga teszi a dolgát, és ezért jutalmat kap. A gonosz szolga rosszul teszi a dolgát, ezért büntetést kap. Ez nagyon egyszerű képlet. És hát nyilvánvaló, hogy jó lenne, mindenkiben az van benne, hogy jó lenne az első szolgához tartozni. Hadd mondjam azt, hogy ez csak rajtunk múlik. Mindig rajtunk múlik. Ez a példázat beszél arról, hogy milyen a mi emberi szívünknek a szándéka. Hogy bennünk van-e a szolgálat vagy a feladat teljesítésének a készsége, vagy pedig nincs bennünk. Ez rajtam múlik. Tudnélik, ne felejtsük el, itt az a kifejezés szerepel, amit már többször mondtunk a Bibliában, ez a duló, a görögök így mondják, ez a szolga, rabszolgát jelent, amely, akit az ura pénzért megvásárolt a piacon. Tehát eredetileg a rabszolga az ezt jelentette, hogy pénzért megvásárolta a gazdája a piacon, és gyakorlatilag azt tehet vele, amit akar. Ezt fontos érteni, mert különben nem értjük az igének a végét. A szolgának a gazda mindent megad. A szolgának semmi tulajdona nincsen. Azzal gazdálkodik, amit kapott az urától. Azzal viszont úgy kell gazdálkodni, ahogy az ura ezt meghagyta neki. Én tudom, hogy ez egy kicsit keményen hangzik, de nem nagyon szeretjük ezt, én azt is tudom, mert ilyen az emberi természetünk. De bizony Isten országában fegyelem van. És hadd mondjam azt, hogy a jó családokban is fegyelem van. Azért, mert a gyereket arra tanítják, hogy tisztelje, becsülje az időseket, tanárokat, stb. Mert úgy lesz belőle ember. A mai világ nem erről szól. A mai világ pont az ellenkezőjéről szól. Arról szól, hogy már gyerekkorában szomszédon beszélte tegnap, ahogy pár vagy tegnap előtt, nem tudom, pár mondatot beszéltünk, és azt mondja, hogy bizony az óvodában, ahol dolgozik, a 2 éves gyerek megrúgdossa a gondozó nőjét. És az anyuka ezt teljesen természetesnek tartja. Hát mi lesz azzal a gyerekkel, ha majd 20 éves lesz? fel fogja fokozni a főnökét. És nem fog munkát találni. Hát nem számít, megy a másik munkájára, elmegy külföldre, hát ott kolbászból van a kerítés. És mindenki rossz lesz, mindenki gonosz lesz. Most hallgattam a Balázs Kézát, ezt a professzort, aki engem is tanított, és azt mondja, hogy van olyan, hogy hungaró pesszimizmus. Mi ilyenek vagyunk. És egyesek hungaró pesszimisták, vagyis az, hogy minden borúsan látunk. Jó, de mennyire vagyunk mi érte a felelősek? Mennyire nem tesszük meg, ami rajtunk múlott? Az anyukának nem lenne szabad megengedni a 2 éves gyereknek, vagy 3 évesnek, hogy azt tegye, az az ő felelőssége. Csak a mai világ liberális valahol, mindent megengedő. És ezért lehet, hogy ez a gonosz szolga ilyen nevelést kapott annak idején. Ó, ráérünk arra még. Igaz, ahogy ismerjük a Pató Pál úrnak a hozzáállását. Tehát ez a szolga igaz, rossz sáfár. Tehát nagyon lényeges tudni az igében azt, hogy a gazda osztotta ki a feladatokat, a gazda vásárolta meg ezeket a szolgákat, a szolgáknak viszont ott volt a feladatuk, a kötelességük, amit meg kellett tenni. Mit jelent az, hogy okos ez a szolga? Igaz, mert azt olvassuk, tudjuk, hogy ez soha nem ige, ami előtte van, erről már többször volt szó, tehát ezt nyilvánvalóan van benne logika, és jó is, amit mond itt, hogy okos és a gonosz szolga következik, hanem az már igen, amikor utána azt mondja, hogy ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt fölé az Úr, hogy kiadja nekik az eledelt idejében. Az okos szolga az hűséges. Tudom, hogy a hűség a mai világban sokszor már nem számít, de volt nekünk egy szerencsétlen költőnk, József Attila, és ő nagyon jól írta azt, hogy a 20. század elején, hogy ebben a világban pont a hűség nincs jelen az emberek között. Nincs jelen a hűség. Mert az, hogy hűség, az azt jelenti, igaz, amikor én megígérem a feleségemnek, hogy hű vagyok hozzá, akkor hűséges vagyok végig. Az életem végéig. Az ő élete végéig. Mert különben nem ígérem meg. Akkor nincs, ahogyan beszéltünk róla az egyik alkalommal, akkor nincs az adott szónak becsülete. És az, hogy hűségesnek lenni, nyilván azt jelenti, hogy az Ura akarata szerint osztja be az idejét álhatatosan, kitartóan és örömmel. Nem véletlenül mondja, majd később az ige fogjuk olvasni, hogy jól vagyon, szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak az örömébe. Aki kicsin hű, ha kicsit bíznak ránk, akkor az nagyon is hű lesz. Ha pénzen, azért érdemes ezen elgondolkodni, ha valaki pénzen hűséges tud lenni, arra már lehet bízni emberi lelkeket. Hát Magyarországon hány ember az, nem akarunk csak a vezetőket bántani, aki hűséges a pénzen. Hát állandóan azt halljuk, nem? Hogy ilyen meg olyan hűtlenségek derülnek ki. Az egyik fiam most elvállalta a DÖK-nek lehet. Tehát ilyen hallgatói önkormányzatnak a gazdasági vezetését. És mondtam neki, hogy ez nagyon kemény feladat. Ó, azt mondja, nem sok pénzről van ott szó. Hát pénzről van szó. És mindig megvan a befolyásolásnak a lehetősége. Hogy valahogy eltérítsék, hogy a maga felé, igaz, csúnya mondás, de sajnos van benne igazság, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze. De igazából hozzá kell tenni, hogy ott nem szentről van szó, csak a magyar mondja így pontatlanul, hanem álszentről. Mert az álszentnek maga felé hajlik a keze. És ez a szolga hűséges, mert azzal bánik jól, amit adott neki feladatot az Ura, igaz, és bölcs, és értelmes is, hiszen idejében kiadja az eledelt. Felelősséggel végzi a feladatát. Igaz, hogy akkor nem volt mobil, meg nem volt internet, nem lehetett számon kérni. A mai világban azért más a helyzet. Egy gazda vagy egy főnök elmegy valahová, és visszatelefonálhat. Nem annak, akit megbízott, a másiknak, hogy nézd már rá Jóskára, hát a múltkor is tudod, hogy végezte a dolgát. Ugye nincs. Jóskai közöttünk, remélem. Tehát nyilvánvaló, hogy akkor nem lehetett így számon kérni, de hát ennek az embernek a szívéből fakadt az a felelősség, hogy amit ő tesz, azt úgy tegye, ahogy a gazda kéri, az ura kéri tőle. A lehető legjobban, a lehető legpontosabban, a lehető legnagyobb felelősséggel. És amilyen felelős vagyok én otthon a családban, az iskolában, szoktuk mondani mi felnőttek, hogy neked csak az a feladatod, hogy tanulj. Na hát a fiatalok tudnának három mondatot erről beszélni, mert szerintem reggelig is, hogy mit jelent az, hogy tanulni. A mai világban az se könnyű. Na de olyan értelemben felelősség, hogyha nem végzi jól a munkáját, igaz, annak következménye van. Nem mondok rá szavakat, hogy hogyan szokták a tanárt ilyenkor szívni, mert persze mindig a tanár hívás nyilván, ezt tudja az ember, de nyilván a felelősség az mindenkinek a saját területét érinti. Ott, azon a helyen, ahol én végzem a munkámat. Legyen az család, iskola, munkahely, nyugdíjas ház, vagy gyülekezet, vagy bármilyen területe az életnek. És ott Isten meg akar bennünket erősíteni, és ezért mondja itt az ige, hogy ez az ember, az okos és a hű szolga, az idejében kiadta az eledet. Idejében megtenni valamit mindig fontos, ha egy gazd nem húzok ki, később elnyomja a növényt. Ha nem csinálok meg valamit, akkor, amikor ideje van, nem véletlenül mondja az ige, hogy mindennek rendelt ideje van. Gyerekkorban is, fiatalkorban is, érettkorban is, idősebb korban is megvannak azok a területek, amelyeket meg kell tennünk. És ha elmulasztjuk, később látjuk ennek a következményét. Ez egy törvény, amit vet az ember, azt aratja is. Akkor is, hogyha ezt nem fogadja el az ember, mert ezt Isten mondja, ez így van. És ezért kell idejében kiadni az élelmet. És hát nyilván nagyon jól tudjuk, hogy az idejében kiadott élelem az nem csak fizikai élelem lehet, hanem lehet lelki eledel is. És azt gondolom, hogy nagyon sok, tehát több biblia magyarázatot elolvastam az igével kapcsolatban, és nagyon sokan mondják azt, hogy ez az ige szakasz szól a vezetőknek. Szól a vezetőknek, mert azt mondja, hogy szolgái fölé rendelte. Tehát valamilyen pozíciót adott neki az ura, és adja ki az eledelt idejében azoknak, akiket rábízott az úr, és bizony ez egy nagy felelőssége minden egyes vezetőnek, hogy azt, amit Isten rábízott, vagy amivel Isten megbízta, azt végezze pontosan, lelkiismeretesen, precízen, és ne bújjon ki a felelősség és a feladat alól, mert annak következménye van az életére nézve. És hát nyilván nem véletlen mondja azt a Lukács evangéliumát, most nem olvasom el, mert túl hosszú lenne, de ott a 12. fejezet, igaz, a sáfáról szól, a sáfár az intéző tisztartó volt, a Lukács 12.41-től 48-ig van egy párhuzamos igehely, ami ugyanezt a gondolatot fogalmazza meg, csak bizonyos értelemben más van, amit másképpen. A sáfár, igaz, egy régi szó, a mai nyelven nem nagyon használjuk, amit rábíztak az emberre, azzal jó sáfárkodjon. Azt jól tegye, azt jól ossza be. És érdekes egyébként, hogy ez a szó, ez a görögbe az oikonomus, ami tulajdonképpen azt a fajta gazdasági gondolkodást jelenti, ami nem véletlen, hogy ennek az igének alapján különböző ilyen gazdasági útmutatásokat is igyekeztek adni, hogy hogyan kell helyesen jól gazdálkodni. Valószínűleg a Benni jobban el tudná ezt magyarázni, mint én, mert ő ilyen iskolát végzett. Tehát hogyan kell helyesen és jól gazdálkodni? A testiekkel, a lelkiekkel és a szellemiekkel. Az életnek minden területével. És hát nyilván nem csak a vezetőknek szól ez az ige, mert Isten országában nincsen személyválogatás. Tehát nincsen, hogy valaki különb lenne a másiknál. Hanem ahogyan mondta testvérünk, hogy olyanok vagyunk, mint a puzzle, igaz, hogy úgy kell összerakni, Isten az a gazda, aki kirakja ezt a országot, de nekünk a feladatunk, hogy ott azon a területen tudjunk helytállni, és ez a fontos, hogy az elvégzett munkát, azt mindig, vagy a munkát tudjuk úgy elvégezni, hogy az tisztességes legyen, az becsületes legyen, az ott azon a helyen megállja a helyét. Legyen az egy pohár vízről szó, vagy akár egy építkezés tervezéséről, vagy lehetne több mindent mondani. A hűszolgának azzal is számolnia kell, hogy szolgatársa ütni fogja és verni. Nem csak ténylegesen lehet ütni és verni. A mai pedagógia ezt teljesen kiveszi, hát a tanárok kezéből már régen kivette, de a szülők kezéből is, hogy nem szabad. Igaz? Tehát nyilvánvalóan itt nem arról van szó, amit az előbb mondtam, hanem arról, hogy annak lehet nevelő eszköze. A Biblia nem véletlenül foglalkozik a fegyelmezéssel, és hát nyilván a fegyelmezés az nem azt jelenti, hogy ütni, verni kell valakit, hanem ha valakinek mondunk valamit, akkor az megteszi. Ha nem teszi meg, akkor annak legyen következménye. És ez a gazda mind a két szolgának mondott valamit, és az egyik megtette. És hát bizony sajnos van olyan, amikor valakinek megnehezítheti úgy a munkáját, hogy beszól. Igaz? Ismerjük ezt a kifejezést. Nem akar ő rosszat. Csak azért valahol igyekszik élesen elmondani a véleményét. Hogy milyen? Miért? Hát mert ilyen a mi emberi szívünk. Az óemberi szívünk ilyen. Beszólós, megnehezíti a másiknak az előrehaladását. Ahelyett, hogy segítségére lennék a másiknak. A gonosz szolga a bölcs szolgának az előrehaladását megnehezíti. Már olyan éppen lehet, hogy őt is veri. Érdekes, hogy az okos szolga vagy a bölcs szolga nem szól vissza, nem olvasunk erről az igében. Tehát úgy viselkedik, vagy úgy tesz, ahogyan tennie kell. Úgy előttem volt egy ige, de túl messzire mennénk a János 16.2-ből, de azért elolvasom. Ezeket azért mondom nektek, hogy meg ne botránkozzatok. A zsinagógákból kizárnak titeket, sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy Istennek tetsző szolgálatot végez. Egy nagyon mély gondolatú ige. Igaz, az a vallásos ember, aki a hívő embert megszólja azért, és azt hiszi, mint ahogy annak idején Saul volt, hogy ő Istennek tetsző dolgot végzett, úgymond, de valójában, amikor az Úr Jézussal találkozik, akkor Jézus azt mondja neki, hogy miért kergetsz engem? Tehát nyilván fontos az, hogy úgy végezzük a feladatainkat, hogy felelősek vagyunk másokért. Nem csak mások felelősek értünk, mert a mai világban sok ember így gondolkodik, hanem a hívő ember úgy gondolkodik, hogy felelős vagyok a másikért. És ezt a gazda visszajön, kérni fogja, számon fogja kérni. És akinek több adatik, ahogy olvassuk ott a Lukács evangéliumából, attól több kéretik számon. De ez nem azért van, mert Isten igazságtalan, hanem egész egyszerűen a talentummal, a tehetséggel, nem akarok előre szaradni, azzal bizony jól kell sátárkodnunk, az életünkkel. Nem szabad visszajönni vele, hanem a másik embernek a hasznára kell tennünk azt, amit teszünk. Azért, hogy megismerje az Úr Jézus Krisztust. Azért, hogy legyen örök élete. Mert ez a hívő embernek a mindenkori feladata. És hát igaz, beszél itt az ige arról is, hogy a gonosz szolga mindent tud. A gonosz szolgának ugyanúgy mondta az ura, hogy mi a feladata. Mindent tudott. A gonosz szolga nincsen kész, nem vigyáz, hanem nyugodtan élvezi az életét. Azt mondja az igénk, vagy az ige Isten igéje, hogy a szívből származnak a gonosz gondolatok. A szívből, az emberi szívünkből. Nem Istentől, hanem az emberi szívemből. Hadd mondjam személyesen. Mert olyan a mi emberi szívünk. És azt mindig le kell leplezni. Nem szabad neki teret adni. Mert terjeszkedni akar. És nem szabad, hogy előre nyomuljon, mert tönkretesz minden jót. A gonosz szolga nem számol a visszajövetellel. Nem számol azzal, hogy vissza fog jönni a gazda, vagyis Jézus. Nem is foglalkozik vele igazából, nem várja az urát. Sőt, vakmerő ilyen értelemben, mert hát nyilván az ura megmondta, hogy vissza fog jönni. Azért bízta rá a dolgokat a két szolgára. Egyébként vannak olyan biblia magyarázók, akik azt mondják, hogy ugyanarról az emberről van szó, csak kétfajta beállítódásról. Az egyik ilyen, egyszer olyan. Tehát nyilvánvaló, hogy lehet így is értelmezni ezt az igét, hogy van, aki így gondolkodik, hogy hát nem fog visszajönni, sőt, megerősödik a szívében a hitetlenség, igaz? Ó, halogatja az én uram a visszajövetelét. Lehet, hogy egyáltalán nem is jön, bocsássák meg a testvérek, azt mondja az ilyen szolga, hogy hát nincs is. Megtagadja a szívében. Ezért gonosz. Mert ha ezt nem mondjuk ki ezt a szót, akkor nem értjük a végét. Igaz, hogy a vége fogak csikorgatása. Oda kerül. Na most egy dolgot azért értsenek jól a testvérek, hogy itt nem arról van szó, hogy a kegyelmet el lehet veszíteni. És nem arról van szó, hogy ki lehet esni a kegyelemből, hanem a jutalomról van szó. Meg a képmutatásról. Hogy a jutalom az elvégzett munka után mindig jár. És Isten mindig megjutalmazza azt, aki a feladatát jól végzi. Viszont az ember, aki tudja, hogy mi a feladata, igaz, akinek sokat adta, sokat is kérnek számon tőle, és aki tudja, ott azt olvasok a Lukács evangéliumába, hogy mi volt a feladata, és nem teszi, akkor nyilván nagyobb büntetés kap, mint az, aki ezt nem is tudja. Tehát értik a testvérek, hogy miről van szó. És azért lehet azt mondani, hogy nem csak, hogy nem végzi a munkáját ez a szolga, hanem lehet úgy is értelmezni, igaz, amiről az előbb szó volt már, hogy nem adja ki a kenyerét az éhezőknek. Például lelkész és nem hirdeti az igét. Sajnos van ilyen. Én nem megítélni akarok senkit, de mondjuk, ha valaki lelkész, igaz, egyszer a Borsod megyében egy kis faluról hallottam, nem mondom a nevet, ahol 17 gyerekes, tehát 17 gyermeke volt a lelkésznek, és valaki, egy fiatal azt mondta, hogy fú, micsoda gazdag gyülekezet. Hát én ide megyek, hát 17 gyerekemet, a másiknak 17 gyerekét el tudta tartani, mert hát hagyományos nagyegyházaknál úgy van, hogy ott ezért fizetnek nyilvánvalóan jár érte, ha nem is sok, de valamennyi járandóság. És hát az illető bizony nagyon felsült, mert nem hitből élt. Nem hitből élt, mert az előző lelkész viszont igen. Mert Isten el tudja tartani az övéit, gondoskodik róluk, gondoskodik rólunk. De akkor, amikor valaki így gondolkodik, az bizony a hitetlenségnek a jele. És hát nincsen felelősségtudata. Ezért üti-veri a szolgatásait. Hát nemhogy nem szép, hanem egy nagyon agresszív dolog. Igaz, hogy a szolgatásait, ez olyan, hogy azért látja az ember, hogy az iskolában a diákok összefognak a tanár ellen. Hát van bennük betyár, becsület, hát nem már. De ugyanígy van a családban is, amikor van 4-5 gyerek, nem? Vagy 2-3 akár, mert egy gyerek nehezen tud összefogni a másikkal. De ha van több gyerek, akkor azért ha valaki elkövet valamit, az megbeszélik, hogy ki vigye el a balhét. De ha téged apu jobban szeret, nem fog neked olyan nagy nyaklevest kapni, vagy anyu nem azt fogja neked mondani. Tehát azért van ilyen az emberben. Na most ebben a gonosz szolgában nem volt ilyen. Hanem nem volt hosszú tűrő, nem volt benne szeretet, akadályozta a többieknek a munkáját, Még az is lehet, olvastam olyan magyarázatot, hogy ő azt hirdette magáról, hogy ő Krisztusnak a legigazabb követője. Vagy lehet, hogy nem hirdette, csak gondolta. De a többiek munkáját megakadályozta. A többiek a hitehagyók, nem ő. És hát ezért bántja nem csak szóval, nem csak tettel, szóval is a többieket, vagy nem csak szóval, hanem tettel is, sőt, közösséget vállal a kicsapongókkal. Mert hát nem jön vissza az én uram. Lehet bármit tenni, azért olvassuk az Ézsaiás könyvébe, Ézsaiás 32:6-7-ben, mert a bolond csak bolondot beszél, szívében álnokságot forral, elvetemülten jár el, tévejgést hirdet az Úrról, éhezni hagyja az éhes embert, megfosztja italától a szomjazót. A gazembernek gonoszak az eszközei, és galátságot tervez. Hazug beszéddel megrontja az alázatosakat, még ha a szegénynek igaza is van. Tehát nagyon határozottan fogalmaz itt az ige, és ezért súlyos ennek a gonosz szolgának a büntetése. Ezért súlyos, igaz, amit itt olvasunk, hogy akkor, amikor megjön az ő ura, nem tudja, hogy melyik napon fog megjönni, ketté vágatja, képmutatók sorsára juttatja, ott lesz sírás, fogcsikorgatás vagy fogak vacogása pontosan. Pontosabban tehát azokról az emberekről szól, akik igazából nincsenek hitben, akik álhívők. Akiket megérintett az ige, mit mond az Úr Jézus a Máté evangéliumában, már olvastuk, ismerik a testvérek, Máté 12:43-ba, amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keres, de nem talál. Akkor így szól, visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. Amikor odaér, gazdátlanul kiseperve és felékesítve találja azt. Akkor elmegy, vesz maga mellé másik 7 magánál is gonoszabb lelket, bemennek és ott laknak annak az embernek az, és annak az embernek az utóbbi állapota rosszabb lesz az előbbinél. Ez történik majd ezzel a gonosz nemzetékkel is, mondja az Úr Jézus. Tehát a képmutatásnak, az álszentségnek igen súlyos a büntetése. Ezért nem mindegy, hogy hogyan éli az ember az életét. És azért fontos az, hogy az ember vegye komolyan azt, hogy az Úr Jézus a vérével vet meg bennünket, igaz? Erre emlékezünk az úrvacsora, a kenyértörés kapcsán. Ez a szolga megvásárolta, ez a gazda megvásárolta a 2 szolgát. Mind a 2. Adott érte, ahogy az Úr Jézus is, a vérével szerzett áldozatot. Ne tegyük hiába valóvá. Még röviden egy-két gondolat, hogy azt mondja itt az ige, hogy boldog az a szolga, aki hű. Boldognak mondja azt a szolgát, aki hű. Igaz, amikor a lelki ismeretem olyan értelemben, a lelki ismeret az az Istennel való együttlátást jelenti, együttnézést, együtt gondolkodást. Amikor tudom, hogy ami rajtam múlik, azt megtettem, elvégeztem. Szívemből teljesen, ahogyan az én erőmből telt, azt tegyem meg. És azért mondja itt az ige, hogy ennek boldogsága következménye már itt, ebben a földi életben. Nem olyan boldogság, mint a mai világ hirdeti, hogy akkor leszel boldog, ha sok pénzed van. Mert akkor leszel boldog, ha mindent meg tudsz magadnak venni. Nem így van. Nagyon jól tudjuk Isten országában. És olyan érdekes ebbe a gondolatmenetbe, figyeljék meg a testvérek, hogy hát igazából ennek a gazdának, hát nem inkább ennek a gazdának kellene boldognak lennie? Mert van olyan szolgája, aki hűséges. És figyeljék meg a testvérek Istennek az óriási szeretetét. A gazda magáról nem beszél semmit. Csak azt mondja, hogy ami igaz, a gazda szerető gazda. Hanem azt mondja, azt a szolgát mondja boldognak, aki végzi az ő feladatát hűségesen. És figyelmezteti azt, aki viszont nem teszi azt, amit Isten rábízott. Tehát nyilván azért mondja ennyire élesen ez az ige, hogy Isten országában nincs is. Csak igen, meg nem. Ne végezzük félig a feladatainkat, a munkánkat, hanem teljes szívvel, teljes odaszánással, teljes átadással, igaz, ahogyan olvasjuk is több helyen az igébe. Ez az ige arról szól, hogy az Úr Jézus Isten szeretet. Isten szeretet. És ő azt szeretné, hogyha mindannyian ilyen hűséges, jó szolgák lennénk, de azért álljon ott az ember előtt, ahogy én előttem is ott állt, hogy ne legyen az ember képmutató a gyakorlati életében. Hogy uram, uramozik. Azt mondja, hogy uram, uram, de közben meg nem teszi az ember. Hanem tegyem is szívemnek teljességéből. Igaz, nem véletlenül mondja a korintusi levél, hogy a hűszolgától, azt olvassuk, elolvasom, megkeresem ezt az igét, a 1 Korintus 4, 1-2-t, úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Tudjunk hűségesen szolgálni az Úr Jézusnak, és a jutalom az ott lesz. Igaz, mert megígérte Isten, és Isten mindig igazat mond, hiszen ő a szerető Atya. Amen.